Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Ablak világunkra. Ismeretterjesztő és szolgáltató műsorok.
8 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! A mai nap hírszerkesztő bemondóját Domán Vivient hallják. November 2-án halottak napján a Szent Atya a Laurentino temetőben mutatott be Szent Misét. A mise előtt megállt az angyalok kertjénél, ahol a meg nem született gyermekek vannak eltemetve. Egy nagy csokor fehér rózsát helyezett az angyalok kertje feliratú tábla alá. Imádkozott a játékokkal, plüssállatokkal, angyalszobrocskákkal körülvett sírkövek előtt. A Szent Misében Ferenc pápa nem mondott homíliát, csak szent csendet tartott. Halottak napja alkalmából szervezett kegyeleti gyertyagyújtást a Honvédelmi Minisztérium katonai örökség főosztálya a budapesti Fiumei úti sírkert 52-es hősi parcellájánál. A megemlékezésen imádságot mondott Berta Tibor dandártábornok, tábori püspök is. Az esemény zárásaként koszorút helyeztek el az emlékműnél. Az Egri Főegyházmegye fenntartásában működő köznevelési és szakképző intézmények lelkipásztorai számára szerveztek találkozót. Október 30-án az érseki papnevelő intézetben. Az évente kétszer megtartott értekezlet célja a lelkipásztorokat érintő speciális feladatok megvitatása volt. 4 gyermek is van az újvidéki tragédia 14 áldozata között. A legfiatalabb egy 6 éves, illetve egy 10 éves testvérpár volt. Legalább 30-an pedig megsérültek, amikor leomlott az újvidéki vasútállomás tetőszerkezetének egy része. A tragédia nyomán vizsgálat indult. A felújítást végző kínai kivitelező közölte, hogy a vasútállomás előtetőjének felújítása nem szerepelt a tervek között. Szerbiában gyásznapot hirdettek. A Vajdaságban 3 napos megemlékezést tartanak. Magyarország nincs egyedül a migrációval kapcsolatos korábban sokak által támadott álláspontjával. Ez azonban nem igaz az Európai Parlament véleményalkotására. Ők továbbra is úgy gondolják, hogy az a jó, ha beengedünk mindenkit, és csak azokat kell kitoloncolni, akik nem kaphatnak menekült státuszt, jelentette ki a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója. Bakondi György kiemelte, hogy az Európai Unió tagjainak többsége visszaállította a határellenőrzést, azokkal a nemzetállami szintű problémákkal szembesülve, amelyeket a tömeges illegális migráció és a menekült joggal való nagyszámú visszaérés indított el. Életének 81. évében elhunyt Szörényi Szabolcs, Kossuth-díjas zeneszerző, zenei rendező, az Illés majd a Fonográf együttes korábbi basszusgitárosa, értesítette a család szombaton a Magyar Távirati irodát. Szörényi Szabolcs 2000-ben kapta meg a Kossuth-díjat, megosztva az egykori Illés együttes tagjaival, 2012-ben Budapestért díjat vehetett át, 2018-ban a főváros 13. kerületének díszpolgári címét adományozták neki. A magyar kormány a Hungary Helps Magyarország segít programon keresztül 20 000 eurós gyorssegélyt ajánl fel a Spanyolország Valencia tartományában pusztító katasztrófa károsultjainak megsegítésére, valamint finanszírozza a magyar önkéntes kutatómentő csapat kiküldetését is, írta a Külgazdaság és Külügyminisztérium üldözött keresztényeket segítő programokért felelős államtitkára. Az Bej Trisztán úgy fogalmazott, megrendüléssel értesültek a Spanyolország délkeleti részén, különösen Valenciában és a környékén pusztító katasztrófa következményeiről. A tragédia halálos áldozatainak száma már 200 fő fölé emelkedett. Végül az időjárásról. Általában fátyolfelhős napos idő várható, az északkeleti-keleti tájakon lehet vastagabb a magas szintű felhőzet. Arra felé jobban szűrheti a napsütést. Az összeáramlási zóna szakadozott felhőzete a nyugati-délnyugati tájak fölé tevődik, de délutánra ott is csökken a felhőzet. Estére az ország nagy részén kiderül az ég, csapadék nem várható. Ma a legmagasabb nappali hőmérséklet 8 és 13 fok között alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
A színésznek az a dolga, hogy a nézőt gazdagítsa. Vaja Nagy Mari, a Nemzeti Színésznője a novemberi Képmás címlap interjújában. A labban olvashatunk egy elesett cigánylány reményt adó történetéről és egy drogfüggő környezetének küzdelmeiről. Megtudhatjuk, mikor pipálhatjuk ki a kamaszkor kihívásait. Szó esik a gyerekkori bepisilés okairól, a család képernyő idejének csökkentéséről és a párkapcsolati közelségről, távolságról. Keresse a novemberi képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem gyakorlóiskolája Egerben, a Barkóczy utca 5 szám alatt szeretettel várja az érdeklődőket nyílt napjaira. November 6-án és november 13-án a 4 évfolyamos gimnázium és az 5 évfolyamos technikum oktatás ágazatának bemutatása történik a Barkóczy úton. 10 órától betekintést nyerhetnek az érdeklődők a tanórákba, a szakirányoknak és tagozatoknak megfelelően. Az angol nyelv, az általános, a vizuális kultúra, az énekzene és digitális kultúra tagozat, oktatás ágazat szakmai tárgyaiba. A részletes tájékoztató az iskola honlapján a www.gyakorló.uni/eszterházy.hu címen olvasható. Minden érdeklődőt szeretettel vár az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem gyakorlóiskolája Egerben nyílt napjaira.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak.
Magazinműsor.
Dicsőltessék a Jézus Krisztus! Sok szeretettel köszöntöm gasztronómiai műsorunk minden kedves hallgatóját. A mikrofonnál az adás felelős szerkesztőjét, Farkas Erzsébetet hallják. Ha tehetik, töltsék velünk együtt a most következő közel fél órát.
Október 31-e a takarékossági világnap. A mai adásban kedves riportalanyommal ezen apropóból adunk hasznos jó tanácsokat a takarékoskodással kapcsolatban.
Farkas Ferencné, gyakorló háziasszonyt hallják.
A takarékosságról szeretnék beszélni, amit a családi költségvetés kímélése is jelent, de tulajdonképpen nem azt jelenti, hogy éhezünk, vagy azt, hogy kevesebbet teszünk, csak azt, hogy milyen háztartási praktikákkal lehet kivédeni ezeket a dolgokat.
Ha bevalljuk az őszinteséget, akkor erre most nagyon nagy szüksége van szerintem minden kedves háziasszonynak. Köszönjük szépen a jó ötletet, és kíváncsian várjuk az ön hasznos, praktikus jó tanácsait. Nos, milyen ötletekkel is tudnánk szolgálni?
Először is arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy maga a magyar nyelv is foglalkozik a konyhával, és a konyhában a háziasszonyok szerepével. Mindenki ismeri ezeket a szólásokat, például, hogy fő a saját levében, vagy fő a feje valami miatt, ugye a háziasszonynak gyakran fő a feje, hogy mit főzzön, vagy azt mondjuk valamilyen dologra, hogy ezt jól kifőzték, vagy azt mondjuk, hogy ebben a probléma megoldásában majd kisütünk valamit. Tehát ezek azt mutatják, hogy a háziasszonyi teendők azért benne voltak a népi bölcsességben is. A közmondás, amely azt mondja, hogy senki sem lát bele a másik fazekába, ez pedig azt akarja, hogy a gazdagabb embereket, ha nem tudták, hogy mitől gazdagodnak meg, akkor nyilván azt gondolták, hogy bizonyára a hasukon spórolnak, és a fazekukon. Ezért én, aki majdnem 40 éve háziasszony vagyok, szeretnék olyan praktikus tanácsokat adni a fiatalabb vagy középkorú háziasszonytársaimnak, hogy mi az, amivel a konyhában a gazdasági válság hatásait kiküszöböljük. Például én javaslom azt, hogy minden konyhában legyen egy víztartalék, mégpedig néhány dolgot, ami kézenfekvő mindenkinek, hogy mindig legyen cukor, liszt, só, de nagyon jó dolog, ha minden háztartásban van legalább egy doboz tojás, van néhány kiló krumpli, hagyma, száraz tészta, gombakonzerv, májkrém, olaj. Csak egy példát, ha gyorsan vendég jön, akkor azonnal tudunk egy gombapaprikást összeütni, vagy a májkrémből egy nagyon gyors májgaluskalevest készíteni, nagyon nagy ráfordítás nélkül. Sok háziasszony szereti az akciós dolgokat vásárolni. Itt arra hívnám fel a figyelmet, hogy a lejáratot, a szavatosságidőt mindenki figyelje meg, viszont ami eláll, olyanból lehet nyugodtan készletet felhalmozni, mert azon meg lehet takarítani. Szinte korlátlan ideig eláll a konyhasó, például a kristálycukor vagy az ecet. Tehát ezeket, amikor akciósak, célszerű fölvásárolni. Húsvásárlásnál is, ha megtehetjük, a pénztárcánk megengedi, akkor egyszerre egy nagyobb mennyiséget vásároljunk. Ez nem mond ellent annak, hogy takarékosak legyünk, ugyanis ha veszünk egy hosszabb karaj részt, akkor például felszeletelhetünk belőle csak rántott húsnak, a szűzpecsenyét külön kivéve használhatjuk szűzpecsenyeként, a csontból többször főzhetünk kiváló csontlevest, vagy meg is tölthetjük ezt a karajt kolbásszal, vagy bármilyen más töltelékkel. Jelenleg nagyon olcsó és elérhető áron van például az alma, ezért azt tanácsolom, hogy akinek ideje engedi, az készletezzen almából. Lehet készíteni belőle azonnal finom süteményt, lehet készíteni gyümölcslevest, kompótot, télre be lehet reszelni, akár a fagyasztóba tenni, akár befőttes üvegbe, és télen rögtön készen van az almás sütemény. Azon kívül még a pékáruból is nem baj, ha több van otthon, hiszen egész idő alatt, amíg a friss kenyeret eszi a család, gondolhatunk arra, hogy ha megmarad, mégsem baj az, mert morzsa készülhet belőle, vagy pedig teflon serpenyőből megpirítva a kenyérkockákat, különböző krémleveseknek a betéte lehet a zsemlekocka vagy a kenyérkocka. A gyerekeket jól lakatni azt, és a kamaszokat, különösen művészet, sokat mozognak, hamar megéheznek, sokat esznek. Ilyenre az a tanácsom, hogy kell tésztát készítsünk. Na most mindjárt hallom is a háttérben a háziasszonyokat, hogy igen, de a töltelék drága. Valóban a mák vagy a dió az meglehetősen borsos, viszont amikor én fiatal kislány voltam, a nagymamák, akkor készítették a tejbe grízes lángost, ami a kell tészta tölteléke volt, úgynevezett öreg tejberist készítettek, tehát olyan keményet, hogy szinte megállt a kanál benne, és ez túró helyettesítő volt. Természetesen ebbe is jó a mazsola, jó a citromhéj reszelve, a fahéj, és utána ezzel egy nagy tepsi süteményt sütöttek 1 liter tejjel, és az abból készült tejberissel, és hát egy nagy tepsi süteménnyel azért a kamaszok jól el voltak. Vagy nagyon olcsó töltelék, például a kókuszreszelék, és a kókuszreszeléket, ha egy kis vajjal, cukorral kikeverjük, akkor csigákat készíthetünk belőle. de a sima fonott kalács is nagyon-nagyon finom, tehát a gyerekek között szinte mindegyik szereti a süteményeket, és gyorsan beszaladnak, kapnak egy szelettel, és futnak tovább. A továbbiakban pedig a készétel felhasználásról és a maradékokról szeretnék beszélni, mert hogy mi legyen a maradékkal. Ugye a legtöbb háztartásban pontosan nagyon nem lehet kiszámítani, hogy mennyit kell főzni, mert egyszer jobb étvágya van a családnak, egyszer kevés. Például a húsokról, akármilyen hús, pörkölt vagy pecsenye marad, javaslom másnap készítsenek hortobágyi palacsintát, ahhoz nem sok töltelékkel, tejföl ledarálni a húst, valamilyen fűszerrel megbolondítani, és már kész is a teljesen önálló második fogás. Ha a hús megmaradt, és mondjuk nem erre vágyunk, akkor egy ragúlevest is készíthetünk belőle, akkor felzöldségeljük, apróbb darabokra vágjuk, és már is kész a ragúleves. Vagy ha vendéget várunk, pástétomot is készíthetünk, húsdarálón ledaláljuk többször is, teszünk hozzá főtt tojáskockákat, vajat, mustárt, különféle zöldfűszereket, és akár visszatöltve tojásban, vagy visszatöltve kibelezett kiflibe, zsemlébe, ne talán a pogácsánkat nagyobbra szaggatva megtölthetjük ezzel a pástétommal, és teljesen új dolgot varázsoltunk az asztalra. Sokszor maradt főtt tészta, a főtt tészta vagy nokedli, ezeket másnap meg lehet bolondítani valamilyen szósszal, amit mi készítettünk, paradicsom kínálja magát, és az úgynevezett pesztók ezek, amiket a boltban nagyon drága pénzért árulnak, vagy pedig a tésztákat rakottan is lehet édesen vagy sósan. Ha édesen készítjük, akkor ismételten jó hozzá a lekváros üveg alján lévő egyúnyi maradék is, de megint fordulhatunk a kókuszreszelékhez, a kakaóhoz, és akkor egy vadonatúj édességet készítettünk, ha pedig még egy kapcsos torta formába csináljuk, akkor mikor megsült és odapirul, tortaszerűen tudjuk fölvágni. Ha véletlenül csoki öntetet vagy egy pudingot készítünk hozzá, akkor jobb nem is kell. Sósan ugyanígy készíthető a főtt tésztákból, sajttal, sonkával, felvágott maradékkal, virsli maradékkal rakva, csak akkor természetszerűleg tejföllel öntjük le, hiszen a sós töltelék ezt kívánja. Ha főzelékekből maradt véletlenül, akkor abból pedig másnap krémlevest lehet készíteni, krumpival lehet ezt tovább gazdagítani, utána robotgéppel szépen egyneműre keverni, ha nincs robotgép, akkor a hagyományos krumpinyomóval is lehet, és az előbb említett zsemlekockákat gyorsan elővenni, és már készen is van a finom új zöldségkrémleves. Olvastam az egyik könyvben, hogy Ferenc Józsefnek az egyik kedvence volt, mert nem voltak valamilyen jók a fogai öregkorára, és Ferenc József úgy szerette, ha sonkát pirítottak tészta helyett ezekbe a zöldségkrémlevesekbe, tehát királyi eledelünk lesz, hogyha ilyet készítünk. Ha krumpli maradékunk van, főtt krumpli vagy krumplipüré, abból készíthetünk nudlit, vagy gombócot, vagy krokettet. Arra kell ügyelni, hogy az aktuális zöldfűszereket használjuk. Azon kívül javaslom mindenkinek, ha a család nagyon szereti a sült tésztákat, akkor célszerű otthon például a réteslapot vagy vajas tésztát a hűtőbe tartani, ez váratlan vendég esetére is jó. Szintén lehet ugyanígy sósan és édesen tölteni. Mindent elbír szinte ez a két tésztaféle, és akkor a partira, kerti partira, vagy a gyerekek szülinapi bulijára föl lehet ezeket a réteseket vágni, és hogy jó pofám legyen, egy hurkapálcára a rétes falatokat felfűzni, mintha nyás lenne, a végére odabigyeszteni egy szép koktélparadicsomot, és már is érdekesebben tálaljuk. A gyerekek körében nagyon kedvelt a pizza, ez is a maradék jó felhasználását mutatja. Valószínű, hogy annak idején az olaszok is így találták föl, hogy a kenyértészta maradékot használták föl először, és hát minden háztartásban van valami, amit a pizza tetejére lehet rakni. Nagyon jó beruházás az akciós sajtvásárlás is. gondoljunk arra, hogy amiket felsoroltam, azokra nagyon sok dologra lehetne sajtot reszelni. Lehet a krémlevesekbe, amit az előbb említettem, betétnek sajtot reszelni, lehet a hortobágyi palacsintot tetejére, a sós rakott tésztáknak a tetejére, és hát most a pizzának a tetejére is, amit bármilyen feltéttel sütünk meg, a gyerekek azt mindig nagyon szeretik. Egy jó tejával már kész komplett reggeli vagy vacsora.
Hallhatunk is zöldségeket, gyümölcsöket, ez is akár kitűnő pénztárca kímélő lehet számunkra. A házi asszonyoknak egészen biztos vagyok benne, hogy az idén jellegű zöldségek és gyümölcsök aszalása is egyfajta megoldási mód lehet.
Így van, a napenergiát ki tudjuk használni. Én az aszalást a napenergiával végzem, mert nincs aszalógépem, és hungarocell tálcákat vásároltam, ezeket letakarom papírtörölközővel, hogy felígye azoknak a szalandó gyümölcsöknek a levét, amit oda készítek, vagy az almát felvágom, kimagozva, kibelezve 2-3 mm-re, és azt szépen leterigetem, körülbelül 5 nap múlva megaszalódik, néha megforgatom. Most paradicsomot aszalok jelenleg, amit tovább úgy kell tartósítani, hogy befőttes üvegbe olyan zörgős szárazon belerakni, amikor már olyan kemény, és utána ráönteni olajat, és akkor télen már fölissza az olajat szinte, és egy kicsit visszanyeri a rugalmasságát, és zellerlevelet aszalok még most jelen pillanatban. A zellerlevelet pedig, amikor már megszáradt, a napon nagyon szép zöld marad, és zörgősre szárad ez, és akkor kávédarálón megdarálom, kicsi üvegekbe elkészítem, és akkor egy késhegynyit teszek bele a töltelékekbe, a levesekbe. Semmilyen anyagi beruházás nem igényel, azon kívül, hogy a kertből behozom őket, amit hát még városon is meg lehet tenni, mert az erkélyen legtöbb helyen süt a nap, és amikor a hétvégére vásárol a háziasszony, akkor jóval több petrezselyem zöldje van a petrezselyben, mint amennyi pillanatnyilag kell, vagy az elleren. Ezeket nem szabad hagyni, hogy pocsékba menjen, mert nagyon értékes illóolajok, jó fűszerek vesznek el benne, úgyhogy tanácsolom, hogy mindenki próbálja ezt meg. Célszerű a bogarak ellen letakarni, vagy egy gézdarabbal, vagy egy szúnyogháró darabbal, hogy azért a higiéniára is adjunk egy kicsit.
Gyümölcsöket is szokott aszalni?
Jelenleg még csak almát aszaltam, de lehetne majd aszalni később szilvát is. A szilvát is ki kell magozni, és mindig a nedvesebb felével kell a napra tenni. Természetesen a nedves időben nem szabad kinhagyni, mert akkor meghízik, és visszaszedi a levegőből a hőmérsékletet, úgyhogy estére én is beszoktam hozni, és csak akkor viszem ki a napra, amikor igazán jó idő van. Amikor tilos napozni, akkor az legjobb az aszalásnak. Most nagyon olcsó a piacon is a paradicsom, és most már olyan nagy fajta gazdagság jellemző, hogy már külön műfajok vannak, befőző paradicsom, koktél paradicsom, dísz paradicsom, sőt még fekete paradicsomot is láttam már az egyik újságban, de legjobb befőzni a leglédúsabb paradicsom. Úgy hívják ezt falun, hogy alma paradicsom, vagy fodros paradicsom, amelyeknek egy-egy példánya eléri akár a 20-25 dekát is. Ezeket alaposan megmossuk, és több cikre vágjuk. Közepéről azt a zöld kocsányrészt kivágjuk, mert az nem emészthető.
Héját rajta hagyjuk?
Igen, a héját rajta hagyjuk, hiszen a héjában is nagyon sok vitamin van, és majd a héja akkor kerül kidobásra, amikor majd ledaráltuk. Tehát először fölvagdaljuk a paradicsomot cikkekre, nagy lábasokba oda tesszük a gázra, a széle egy kicsit majd elkezd habozni, és abból tudjuk, hogy közeleg a forráspont, akkor már egy kicsit kell kavargatni, mert az alja könnyen letapad, pont azért, mert rajta hagytuk a héját, és körülbelül 10 perc forrás után összepöndörödik kicsire a paradicsomnak a héja, akkor már sinen vagyunk, ahogy mondani szokták, már nagyon jó fázisban van ez a tartósítás. Amikor ez a paradicsom így összepömbörödik, akkor le is vehetjük a gázról. Nagyon óvatosak legyünk, mert ugye ez egy nagy mennyiség, 8-10 liter süt, könnyen kilöttjen. És utána a konyha egy olyan szabad részébe, vagy a teraszon a paradicsom darálót felszerelhetjük, és utána a paradicsom darálón ledaráljuk. Ez a hagyományos paradicsom darálók is külön választja a magot és a héjat, és külön választja a húst és a levet. Nekünk az utóbbi kettőre van természetesen szükségünk. Egy harmadik edényt is oda kell készítenünk, az elsőbe marad majd az a tiszta nettó, amire szükségünk van, tehát a hús és a leve. A másodikból szedjük át, ugye abba főztük meg, és a harmadikba pedig a maradékot, amire nincs szükségünk, a paradicsom héját és a magját fogjuk összegyűjteni. Na most vannak konyhák, ahol ezt még mind felhasználják, én személy szerint nem szoktam, de azt hozzá kell tenni, hogy van, aki ezt is megasszalja, megszárítja, és utána pörkölt alapként használja, hiszen a pörköltbe a paradicsom héja és magja is jó. Ez semmilyen ízesítést nem tartalmaz, tehát ez olyan semleges ízű, hogy alapjában véve nagyon takarékosak vagyunk, ezt még föl lehet használni. Amikor ledaráltuk a paradicsomot, nagyjából az odatett paradicsom kétharmada lesz a lé, tehát mondjuk egy 8-9 liter paradicsomból 5-6 liter jó használható sűrű paradicsomlé lesz. Ezt azért célszerű megsaccolni, mert utána 2 dekagram sót kell hozzátenni, ami egy csapott tevőkannállal van 1 literenként. Ez egy kicsit sóssá teszi, de ez az egyetlen egy tartósítószer benne, semmilyen más tartósítószert én nem használok, és akkor számítok rá télen, hogy a sós lesz, tehát vigyázni kell. Na most kezdjük ízesíteni, hiszen ebben még csak só van, és akkor zellerlevelet, bazsalikomot, lestyánlevelet, néhány cikk fokhagymát, és egy kis reszelt vöröshagymát szoktam beletenni, és mindezekkel együtt még vagy 10 percig főzni. Utána kitisztított, sterilizált üvegekbe tenni, és lekötni, száraz dunzba tenni. Semmilyen tartósítószer nincs benne, maga a só, mint ősi konzerváló eljárás van benne, használható a paradicsomos káposztához, ivólékként. használatú töltött paprikához, leveshez, tényleg pörkölt alá is, és nem nagyon szokott megromlani, mert a só azt tartósítja.
Fűszernövényeket is említettünk. Melyek azok a fűszernövények, amelyek most idén jellegűen már eltehetőek a téli időszakra?
Elsősorban például a lestján, a zeller, a petrezselyemzöld és a bazsalikon, vagy a borsika fű, vagy más szóval csombornak is hívják ezeket. Fűszernövényeket kétféleképpen tehetjük el, az egyik szintén az előbb említett ősi sóban. Ilyenkor úgy szokták ezt készíteni, hogy fölvagdalják vagy ledarálják apróra. Egyébként nem lényeges krémszerűre darálni, hiszen ez esztétikailag nem csúnyít azon a levesen vagy tölteléken, ami benne van. Csak hát vannak finnyás emberek, akik esetleg nem szeretik látni, vagy kihalásszák, és ezért mondom, hogy darálható is, de föl is vagdalható. Ilyenkor le kell mérni nyers állapotba ezeket a zöld növényeket, és 2% sót hozzátenni ahhoz a súlyhoz, ami szükséges. Picike üvegekbe célszerű tenni, és akkor, amikor egyet megbontunk, akkor azt már a hűtőbe tenni attól kezdve. Én egyébként előnyben részesítem a szárítást. Műanyag kakaós dobozokba tárolom, ezzel azt hiszem még egy kicsit környezetbarát is vagyok, mert újra felhasználom ezeket a műanyag dobozokat. Úgy is lehet egyébként még eltenni, akinek elég megy a fagyasztója, így is szoktam néha, hogy a jégkockatartóba belenyomkodom ezeket a fűszernövényeket, egy nagyon kicsi vizet öntök rájuk, lefagyasztom, míg másnap kiveszem a fagyasztóból, hirtelen meleg vízbe mártom, és akkor kipotyognak ezek a zöld színű fűszerkockák, amiket zacskózok, ráírom, hogy ez ilyen és ilyen fűszer, és a zacskóba bekerül a fagyasztóba, és utána tölteléket rendszeresen úgy készítek télen, hogy kikapok egy-két ilyen kockát, és azzal készítem, mert az már előre föl van vágva, és nagyon jó illatos, csak hát egy kis helyigénye van a fagyasztóban, de a kefíres dobozok is nagyon jól használhatók erre, mert olyan mértékegységszerűek, hogy azok körülbelül 1 decisek, és akkor abba lehet készíteni. De aki sokféle zöldségleves vagy húsleves készít, annak azt tanácsolom, ezt is szoktam készíteni, hogy egy zöld paprikát veszek, azt kibelezem, mint a töltött paprikát készítenék, egy picike paradicsomot dugok az orrába ennek a paprikának, és a többi részét pedig kitömöm petrezselyemmel, zellerrel és különféle fűszerekkel. Még snidling hagymát is teszek bele, és utána ezeket beteszem a fagyasztóba, és amikor télen készítek húslevest, vagy zöld borsólevest, vagy amiben ez illik, akkor egyszerűen belepottyantok egy zöld paprikát, és abban mindenféle fűszer egyszerre koncentráltan benne van. Amikor ilyenkor készítem, hát az egy kicsit macerás, de lehet közben rádiót hallgatni, lehet közben gondolatba bármivel foglalkozni, és télen nagyon nagy öröm, amikor elő lehet ezt venni.
Elhangzott riportunkban Farkas Ferencné gyakorló háziasszonnyal beszélgettem. Kedves hallgatóink, ezzel mai gasztronómiai műsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. További kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok Önöknek. Viszont hallásra!
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, műsorunkban Szibig Marianna Ágnes nővér, a Szent Ferenc kistestvérei közösség tagja a kiengesztelődésről beszél.
Szent Ferenc kisnővérei közösségének a tagja vagyok most már immáron sok éve. 99-ben tettem örökfogadalmat, és azóta vagyok nagyon boldog tagja a közösségemnek. Ami nem azt jelenti, hogy időnként azért nincsenek kisebb-nagyobb gyötrődések, de nagyon hálás vagyok a Jóistennek, hogy meghívott erre az életre, és hogy ebben a közösségben, ebben a ferences családban, ebben a lelkiségben lehetek, élhetek. Jelenleg a Miskolci házunkban élek, és a Miskolc egyik nagyobb bocska szegregátumában, a Jukó bányán dolgozom, a Máltai Szeretetszolgálatnak egy jelenlétpontján, az ottani tanodában, és főleg fiatalokkal foglalkozom. Van egy önkéntes cigány fiatalokból álló csoportom, 14 és 22 év közötti fiatalok, és nagyon sok csoda történik velünk közöttünk. Alapvetően kétszer találkozunk hetente, és önkéntes programokat tervezünk meg, és hajtunk végre, amik arra szolgálnak, hogy hozzátegyünk ahhoz, hogy a környezetünk szebb, emberségesebb, és hogy az ott lévő élet az szintén emberségesebb lehessen. És hogy miközben ők, akik maguk is nagyon nehéz körülmények között élnek, megtapasztalják azt, hogy ők is tudnak valamit adni, közben hihetetlenül sokat fejlődnek, és hogy egy kicsit átkerülnek abból a rászoruló pozíciójából, meg abból, hogy nekem mi jár, abba, hogy én mit tudok tenni másért. Valahogy így közösen felemel bennünket a Jóisten. Abban hiszek, hogy amikor kiengesztelődünk, akkor gyógyulunk, és hogy akkor gyógyul a világ. És hogy erről itt beszélhetek nektek, ezt is nagyon köszönöm. És hogy számomra ez egy fontos aspektus, hogy az Istennek a gyógyító szeretetében így részt vegyek, amiről azt mondja a regulánk, hogy a testvérek, nővérek hivatása ugyanis arra szól, hogy a sebeket gyógyítsák, a sérülteket bekötözzék, és a téveiköket visszahívják. És amiből ez a kiengesztelődés téma született, az 3 évvel ezelőtt egy atyával elindítottunk ilyen 3 órás dicsőítő alkalmakat, vagy amik most már 3 órásak, akkor még egy kicsit rövidebb volt. Oltári szentség előtti dicsőítő alkalmakról van szó, és ez alapvetően 3 indítatásból született, és 3 imaszándéka van minden ilyen alkalomnak, aztán persze aktuálisak vannak még ez mellett, de 3 ilyen alapvető van. Az egyik abból az indításból született, hogy Jézus nagyon vágyik velünk lenni az oltári szentségben, és nem csak ott bezárva a tabernákulumban, hanem amikor szentség előtt vagyunk, az egy akkora erőtér, hogy nagyon teret ad a Szentléleknek, hogy bennünket alakítson. Úgyhogy titeket is buzdítalak, hogy amikor csak tudtak, legyetek az oltári szentség előtt, még akkor is, ha ott az ember elkalandozik, vagy elalszik, vagy akármi történik, de akkor is maga az, hogy oda tetted az idődet, hogy odaülsz Jézus lába elé, az biztos, hogy alakít téged. És hát, hogy Jézusnak erre a vágyára válaszoljunk, hogy így az oltári szentségben velünk akar lenni, mert ugyebár, ha erre mi nem válaszolunk, akkor rajtunk katolikusokon kívül senki más nem fog rá válaszolni. Szóval, hogy a mi katolikus küldetésünkben, és most nem csak a Ferencesben, mert a Ferencesben is, mert Szent Ferenc számára is nagyon fontos volt az oltári szentség tisztelete, imádása, hogy mutassuk meg a világnak, hogy van egy ilyen erőtér, amiben be lehet lépni. És ahhoz, hogy ebbe az erőtérbe beléphessünk, annak részünkről talán egyetlen feltétele van az, hogy törekszünk kiengesztelődésben élni. A többit az Úr megcsinálja. Szóval, hogy a másik ima szándékunk meg ez, amikor elindítottuk ezeket az alkalmakat, az a kiengesztelődés volt, mivel ugye akkor tört ki a háború itt Ukrajnában, a szomszédban, bár a világ más pontjai voltak háborúk előtte is, de azért az, hogy ilyen közel van ez hozzánk, azért az úgy intenzívebben foglalkoztatott mindannyiunkat, és az a kérdés, ugye ilyenkor azért többségünkben felmerül, hogy mit tehetnénk mi azért, hogy a háborúnak vége legyen, hogy ne legyen háború, nem csak itt Ukrajnában ne legyen, hanem sehol ne legyen, és hogy az egyik az, amit biztosan tudunk tenni, az, hogy kiengesztelődésben élünk. Minden kiengesztelődetlenség háborúhoz vezet, testvérek. Nem feltétlenül fegyverekkel és puskákkal, meg nem tudom mivel, vagy most másokkal, modernebb fegyverekkel való háborúhoz, hanem vitatkozáshoz, bántalmazáshoz, veszekedéshez, válláshoz. Szóval, hogy minden kiengesztelődetlenség háborúhoz vezet, ezért, ha a felelősség oldaláról közelítem meg, akkor azt mondhatnám, hogy egy keresztény, pláne egy keresztény Ferences, az nem engedheti meg magának, hogy a kiengesztelődetlenséget megengedje a szívében. Szóval ez a második ima szándéka ezeknek az alkalmaknak, úgyhogy hogy ezt is ilyen elevenséggel hozom ide nektek. Azért megemlítem a harmadikat is, bár arra most nem lesz szó. A harmadik ima szándékunk pedig az, hogy minden olyan közösség, amelynek a helyszínén történik a szentségimádás, vagy ahonnét az illető résztvevők érkeznek, ott megszülessen az a lelkület, hogy itt vagyok, Uram, engem küldj. Mert hogy a hivatások azok ebből születnek. Tehát, hogy a hivatás az egyrészt egy személyes meghívás, másrészt pedig mindig a közösségnek ezen a hozzáállásán múlik. Szóval, hogy amikor egy közösség elkezd úgy jelen lenni Isten előtt, hogy ezzel az éberséggel, hogy Uram, engem küldj, és mire küldesz, és mire küldöd a másikat, akkor tudjuk egymást segíteni abban, hogy amikor észreveszem, hogy a másikat bármire papi hivatásra, szerzetesnek, szent családosnak, bármire hívja a másik, akkor nem összehasonlítgatni fogok, nem irigykedni fogok, hanem örülni fogok, és segíteni fogom a másikat. Szóval, hogy valahogy a minden hivatásnak van egy ilyen közösségi aspektusa is, nem csak személyes. Szóval, akkor jöjjünk vissza a kiengesztelődéshez. Talán az alapigéje, az a második korintusi levél, 5. fejezet 19-es vers, Isten kiengesztelődött Krisztusban a bűnös világgal, nem tartja számon vétkeinket, sőt, inkább ránk bízta a kiengesztelődés igéjét. Többször van a Szentírásban, hogy ahogyan Krisztus megbocsátott nekünk, mi is úgy bocsássunk meg egymásnak. A kiengesztelődés az az egyik kulcsa a lelki életünknek. Ha kiengesztelődésben vagyunk, akkor növekedni fogunk. Ha nem vagyunk kiengesztelődésben, akkor megáll, szünetel, visszacsúszik a lelki életünk. Mert a kiengesztelődés olyan, hogy ugye egy szívünk van, amivel tudjuk szeretni magunkat, Istent, meg egymást. És annak az egy szívünknek egy csatornája van, és ha ez az egy csatorna eltömődik a kiengesztelődésben, akkor nem fogjuk tudni szeretni Istent, magunkat, egymást. Bárhol eltömődik. A Isten szeretetnél is el tud tömödni, ha megharagszunk Istenre valamiért, amit nem úgy rendelkezett, ahogy mi szerettük volna, azért ez is elő tud fordulni. Vagy egy veszteségért, amit túlsúlyosnak érzünk, vagy nincs még elég bizalmunk, hogy odaforduljunk vele Istenhez. Magunknak is előfordul, hogy nem tudunk valamiért megbocsátani. Arra mindig azt szoktam mondani, hogy ne helyezzük magunkat az Isten helyébe. Szóval, hogyha Isten megbocsátott nekünk, akkor nekünk is el kell engedni azt a tartozást. Azt a képet is nagyon szeretem, hogy amikor meggyónunk, az olyan, mint a Isten belehaingálná egy feneketlen tóba a bűneinket, és kiírná rá, hogy horgászni tilos. Szóval, hogy amit egyszer is megbántunk és meggyóntunk, az nincs többet. Ha a sátán előszedi, akkor hazudik. Az Isten az egyetlen, aki úgy tud megbocsátani, hogy akkor az semmivé lesz. Nincs. Többé nem emlékezik rá. Az emlékezetében sincs. Isten képes elfelejteni. Mi nem vagyunk képesek, de ő képes. És hogyha mi kiengesztelődésben élünk, akkor azért egyre inkább mi is képesek leszünk nem elfelejteni, hanem békességgel emlékezni arra a kapott sérülésre.
Oh.
A másik kedvenc igém, Nagy Boldogasszony ünnepe óta foglalkoztat engem. Jézus a búcsú beszédében mondja, amikor a hívekért imádkozik, akik a szavukra hinni fognak benne, már az apostolok szavára, János Evangélium 17. fejezet 24. versben, hogy azt akarom, atyám, hogy ahol én vagyok, ők is velem legyenek. Hogy lássák az én dicsőségemet, amit nekem adtál, mert te, atyám, szerettél engem már a világ teremtése előtt. Jézus mérhetetlenül vágyik arra, hogy mi vele legyünk. Hogy ott legyünk, ahol ő van. Hogy ő belé öltözzünk. Azt is mondja az ige, hogy öltsétek magatokra Jézus Krisztust. Hogy minden akaratunk és vágyunk, amivel mi közelítünk Isten felé, az nem bennünk született először, hanem ő benne. Az atyával való kapcsolatában Jézus máshol nem fogalmaz így, hogy én akarom, atyám. Hanem azt mondja, hogy legyen meg a te akaratod, meg azt mondja, hogy ne úgy, ahogy én, hanem úgy, ahogy te, meg azt mondja, hogy az én eledelem az, hogy az atya akaratát teljesítse, de ez itt annyira fontos, és nyilván az atya akaratával annyira egységben van, hogy itt azt mondja, hogy én azt akarom, atyám, hogy ahol én vagyok, ők is velem legyenek. És a kiengesztelődés az a részünkről az egyik feltétele annak, hogy vele lehessünk. Amúgy én azt mondom nektek, az az én személyes tapasztalatom, amikor én olyan 16 éves koromban így először megmertem az atyának fogalmazni azt, hogy lehet, hogy szerzetes szeretnék lenni, és megkérdezte, hogy miért akarsz szerzetes lenni, akkor azt mondtam, hogy mert Jézussal akarok lenni. És az biztos, hogy ezt nem én mondtam, hanem a Szentlélek. És akkor mondta az atya, hogy de hát a házasságban élsz, akkor is lehetsz Jézussal. Igen, csak mondtam, hogy igen, de az más. Nekem más, nyilván. De hogy azóta már azért azt tudom, hogy minden hivatás elején ez van. Hogy vele akarok lenni, és én ott abban a pillanatban, amikor ezt az igét hallottam, ezt értettem meg, hogy ez nem bennem született először, hanem ő benne. Mert hogy Isten előbb szeret, mindig előbb szeret, hogy nélküle semmit nem tehetünk, hogy nincsen saját szeretetünk, csak az van, amit ő belőle be tudunk fogadni. Szóval ahhoz, hogy ott lehessünk, ahol ő van, és láthassuk az ő dicsőségét, ahhoz arra van szükségünk, hogy kiengesztelődésben éljünk. Mi ugye itt ferencesek, a bűnbánok közössége vagyunk. Vagyis van tapasztalatunk már arról, hogy Isten megbocsátott nekünk mindent. Hogy Isten előbb szeretett minket. És hogy amikor velünk történik valami, amit nehéz elengedni, amiért még szívesen folytogatnánk egy kicsit a másik torkát, akkor mindig jó ebbe az igazságba belehelyezkedni, hogy Isten nekem mindent elengedett, mindent, ingyenesen, szeretetből, bárhányszor oda megyek, bárhányszor elestem, megbocsát nekem úgy, hogy azok a bűneim nincsenek többé. Amikor ott fogok állni az Úristen ítélő széke előtt, akkor az sehol nem lesz, amit én egyszer is meggyóntam, és az összes, a legkisebb jó tett is, amit valakinek tettünk Jézus nevében, az meg ott fel lesz írva és fel lesz sorolva. El tudjátok-e képzelni azt, hogy mekkora megtiszteltetés az, amikor ott állsz az Isten szín előtt, és a felséges mindenható Isten, aki mindenkinél nagyobb, és minden hatalom a kezében van, és bármit megtehet, és mérhetetlenül nagyobb, mint te, mint teremtmény, meg fogja neked köszönni, hogy te enni adtál neki, amikor ő ilyes volt. Hogy meg fogja neked köszönni, hogy te megítattad, amikor szomjas volt. Az Isten, aki azt a hallatlan, őrült zuhanást vállalta ott, hogy a mindenhatóság a trónjáról ide lejöjjön, és közöttünk testet öltsön is, ezt a mi törékeny életünket itt átélje, és elszenvedje. Szóval a mi Istenünk egy csodálatos Isten, és hogy ezért nekünk nagyon érdemes kiengesztelődésben élni. Mert akkor tiszta lesz a szívünk csatornája, és egységbe kerülünk magunkkal, egymással, az egész teremtéssel. Hát ha valakinél, akkor ezt aztán Szent Ferencnél nagyon lehet látni. hogy egységbe került a teremtéssel, hogy beszélgetett az állatokkal, hogy megbeszélte a farkassal, hogy ne egye meg az embereket, hanem majd adnak neki enni. Hogy amikor az emberek nem hallgatták meg, akkor nem átkokat szólt rájuk, hanem elment és prédikált a madaraknak, azok meghallgatták. Szóval, hogy mi a bűnbánók közössége vagyunk, tehát van tapasztalatunk arról, hogy Isten nekünk mindent elengedett, akkor hogy nem ár azt a kicsit? De ahhoz, hogy azt a kicsit, azt tényleg kicsinek tudjuk látni, ahhoz be kell lépnünk ebbe a relációba, hogy a teremtő, a végtelen Isten, az nekünk mindent elengedett, mindent értünk tett, Jézus itt a földön, neki aztán semmire nem volt szüksége, tökéletesen boldog volt ott a Szent Háromságban, abszolút semmire nem volt szüksége, abból, amit itt értünk tett, mindent értünk tett itt a földön. A mindenható Isten mindent értünk. És hogy akkor ebbe a relációba be kell lépjünk, hogy lássuk, hogy milyen hatalmas az, amit Isten értünk tett, és akkor ehhez képest mekkora az, amit nekem most itt meg kell bocsátani, vagy el kell engedni. Még akkor is, ha az ilyen földi relációban nagyon súlyos, mondjuk megölték a szemem láttára a gyerekemet, mondjuk azért vannak ilyenek is. De azért velünk mondjuk általában azért nem ilyenek történnek, hanem ennél talán kisebb dolgok. Szóval, hogy így nagyon érdemes ebben így belépnünk, és azt mondja nekünk az ige, hogy legyetek egymás iránt könyörületesek, és bocsássatok meg egymásnak úgy, ahogy Isten megbocsátott nektek Krisztusban. És hogy ez az úgy az, ami szerencsénk. Mert ez az úgy a Szentlélek. Mert hogy mi magunktól nem lennénk képesek megbocsátani. De hogy Isten, amikor meghív arra, hogy kiengesztelődésben éljünk, akkor megadja hozzá a hozzávalót. Jézus mondja, hogy nélkülem semmit nem tehettek. Az elsők között van a kiengesztelődés, amit nélküle nem tudunk megtenni, de a mi akaratunk is szükséges hozzá, hogy belelépjünk ebbe, hogy elfogadjuk tőle. Úgy, ahogy ő. És nyilván teljesen úgy nem tudunk, ahogy ő, mert nem vagyunk Isten. Nem tudjuk elfelejteni, nem tudjuk azt megcsinálni, hogy ne jusson eszünkbe még 10 év múlva is. Ne tudjuk azt megcsinálni, hogy valami történik velünk, és akkor valami múltbeli sérelmek gombjait ne kezdje el nyomogatni. Voltunk egy testvéri közösségi helyzetben, és akkor nem tudom, egyik nővértársam viselkedésén úgy felhúztam magam, hogy minden indulatom éppen volt, csak nem a megbocsátás és engesztelődés és testvéri szeretet címszavakkal illethető volt, mert egy csomó múltbeli más emléket, amihez neki közese volt, így megnyomogatott bennem az a viselkedés, szóval, hogy ott azért kellett rajta dolgoznom, tehát teljesen úgy megbocsátani nem tudunk, mint Isten, de egyre inkább. És akkor a halálunk pillanatában talán addigra megszületik az a tökéletes, és amikor az Isten majd a szívére ölel bennünket, és akkor ott már talán reméljük, hogy nem lesz semmilyen akadály már az ő szeretetének. Ha lesz, hát akkor még egy kicsit a tisztító helyen ott lesz némi tisztulásra lehetőségünk. De. Szóval, hogy úgy bocsássunk meg, ahogyan Isten megbocsátott nekünk.
Kedves hallgatóink, Szibig Marianna Ágnes nővért, a Szent Ferenc kisnővérei közösség tagját hallották.